Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok itt a mikrofon mögött. Mai vendégem Erdélyi Ákos, kriminológus, egy fiatalember, egy nagyon tehetséges fiatalember, aki már sok tekintetben bizonyított is. Nagyon nagy tisztelettel köszöntelek itt a Halas Rádióban. Szia Ákos!
Szia István, köszönöm a meghívást, és én is sok szeretettel köszöntök mindenkit.
Mi van most veled jelen pillanatban? Itt vagyunk január közepén 2021-ben, új esztendő, talán új fogadalmak, új tények, új adatok.
Jelen pillanatban remélem, hogy ez egy szebb és eredményesebb év lesz, mint a 2020-as év volt. Több tekintetben is, mint szakmában, mint pályafutásban. Itt bízom egy sikeresebb új évben.
Tekintsük egy kicsit visszafelé, hiszen te nagyon tudatos voltál már a Givében és a Bibó István gimnáziumban jártál, és azt mondtad, hatodik, ha szakad, te kriminológus leszel. Ez hogyan valósult meg a gimnáziumot követően? Hova mentél, mit végeztél, mi kellett ahhoz, hogy ilyen szakképzettséget vagy hivatást válasszál magadnak?
Az egész messziről, ahogy említed, gimiből indul a történet, de onnan is inkább az utolsó évből, tehát oddáig színház. És színház, és színészet, és minden, ami ehhez kell. És akkor ott utolsó évben volt egy ilyen felismerés, hogy léteznek olyan, hogy nagyon jó krimik, nagyon jó novellák, Edgar Allan Poe, Agatha Christie és társai, és hát ez is van olyan izgalmas, mint a színházi élet. És akkor kezdtem egy kicsit utána járni, hogy milyen lehetőségek vannak ezen a területen, és akkor jött az, hogy először pszichológia szakra nyertem fölvételt, ott megszereztem a pszichológus alapdiplomát, kemény 3 éves kőkemény képzés után, és utána ment egy ilyen vacillálás, hogy most melyik irányba menjünk tovább a pszichológia irányába, vagy induljunk el ebbe a kriminológia világába, és most szerencsére bíztam a sorsomat, beadtam kriminológus képzésre, beadtam pszichológus mesterképzésre is a jelentkezésemet, és hát a szerencse azt hozta, hogy a kriminológus képzésnek futottam neki, és így lettem szintén 2 éves kemény küzdelem után kriminológus.
Hova jártál, melyik egyetemre jártál, és mesélj egy, milyen tantárgyakat tanított a kriminológián?
A kriminológia az egy alkalmazott jogtudományi terület, éppen ezért teli voltunk jogi tárgyakkal, büntetőjog, büntetőeljárásjog, alkotmányjog, büntetésvégrehajtások, tehát volt egy ilyen nagyon, nagyon masszív és nagyon stabil jogi háttere, és a másik fele adta ezt a kriminológus kvázi identitáshoz szükséges tudásanyagot, ami leginkább a különböző bűncselekmények tipizálása, elkövetők, áldozatok viszonya, áldozattá válás főbb tényezői, azok, amik adták így a tananyag jelentős részét. Mert hogy ugye a kriminológia gyakorlatilag a bűnözéssel foglalkozó tudomány, tehát mind globálisan az elkövetővel, az áldozattal, külön a bűncselekményekkel foglalkozik, és éppen ezért ahhoz, hogy megismerjük, és utána, mint kriminológus szakemberek tudjunk létezni és működni ebben a fantasztikus rendszerben. Szükség volt a jogi háttérhez is, és ezen kívül a különböző kriminológiai elméletekhez is. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon érdekes és izgalmas terület volt. Ez Miskolcon volt, 2 lehetőség volt, az egyik az ELTE, másik pedig a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kara közül lehetett választani. Azért a Miskolci Egyetem jött szóba, mert itt volt levelező képzésben, tehát itt ugye péntek-szombat 2 heti váltásban, mert hogy mellette dolgoztam. És azt nem tudtam volna megoldani, hogy az ELTE-n a nappali képzésre bejárjak hétfőtől péntekig húzamosabb ideig, úgyhogy így a munka mellett sikerült ezt így összehozni.
Ákos, emlegetted Edgar Allan Poe-t, a krimi atyát, ahogy szokták volt mondani, és Agatha Christie-t is. Hát az erősen idealizált regények, könyvek, krimik voltak, és oda száraz adatokat mondtál, jogtudományi hátteret, gondolom magolásokkal teli. Azt kaptad, amit vártál ettől az egyetemi képzéstől?
Részben igen, részben nem. Tehát amikor lediplomáztunk, és készhez kaptuk ugye mesterdiplomát, fantasztikus, hogy okleveles kriminológus, atya úristen, de nagyon jó hangzik, de hogy ez igazából mi is. Tehát, hogy megszereztem azt a tudást, és azt merre tudom kamatoztatni. Itthon egyelőre még az igazságszolgáltatásban úgy tűnik, hogy ez, hogy kriminológia, ez egy idegen valami, amivel nem tudnak az emberek mit kezdeni. Azon kívül, hogy le van írva, hogy milyen kompetencialistát szereztél, milyen képzettséged van, miket tanultál, miket tudsz hasznosítani, valahogy a hazai rendszer még nem tudja befogadni ezt, hogy mi az, hogy kriminológia.
Akkor végeztél, tehát lett egy pszichológus diplomát, ha jól érzékelem, és egy kriminológus diplomát. Ez az elég szerteágazó történet.
Szerteágazó, de valahol mégis összekapcsolódik. Ugye a pszichológia ember, személyiség, lélek. A kriminológus, ugye bűn elkövetők, áldozatok. Tehát valahol egy kicsit megvan a kapocs, elég speciális ez a kapocs egyébként, ami működik. Hát itt ebben a helyzetben nem arról van szó, hogy mondjuk egy párkapcsolati krízisben, vagy egy továbbtanulás, pályaválasztás, karriertanácsadás tekintetében, vagy egy egyszerű életvezetési tanácsadás tekintetében jönnek hozzánk, vagy hozzám emberek, kliensek, akiknek valamilyen segítségnyújtás kell, hanem itt egy eléggé specifikus idézőjelbe célközönség az, akikkel ezen a területen lehet foglalkozni. Megvan a kapocs, csak nagyon keresni kell őket.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Erdély Ágos, végzett okleveles kriminológus, és arról beszéltünk, hogy hogyan végezte el az iskolát, az egyetemet, a mesterképzést. Mindjárt folytatjuk fel a beszélgetést.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, magazinunk vendége Erdélyi Ákos, végzett okleveles kriminológus, és arról beszéltünk, hogy innen Kiskunhalasról hogyan tudott ide menni erre az egyetemre, erre a képzésre, erre a mesterképzésre. Miskolcon volt egyébként ez a fajta képzés az alapképzésen túl. Mi volt, amikor végeztél? Hol helyezkedtél? El tudtál egyáltalán helyezkedni, hiszen azt mondtad, hogy finoman fogalmazva itt Magyarországon az, hogy kriminológus, az egy picikét mostoha gyerek.
El tudtam helyezkedni, de még a képzés alatt. Sőt, egészen a pszichológus alapképzés alatt már el tudtam helyezkedni. Az utolsó évben felköltöztem Pestre, és egy más területen, toborzás kiválasztás területén kezdtem még a pályafutásomat, ahol leginkább IT profilokra kerestem, tehát ez egy klasszikus fejvadász munkakört kell elképzelni, hogy kijön, ugye megvannak a partnercégek, hogy kiknek keresek, kiknek milyen pozícióra keresek, milyen IT szakembereket, és akkor az ő teljes toborzás kiválasztásuk az, amivel foglalkoztam kicsivel több mint egy évet. Mellette már elkezdtem a kriminológus mesterképzést, tehát itt volt ilyen átverés az diploma alapképzés és a mesterképzés elkezdése között. Ami pedig utána egy nagy irányú váltás történt a versenyszférából teljesen az állami szféra felé fordultam, és alkalmazott igazságügyi területen kezdtem el dolgozni, és ott húztam le több mint 2 évet.
Mit végeztél, mi volt a konkrét feladatod? Lehet, hogy erről nem nagyon beszélhetsz, de úgy látatlanban, hogy mi volt a munkád, amikor reggel 8-kor, vagy 7-kor, vagy 6-kor bementél, vagy gyilkosságokon voltál, bűneseteken voltál, mesélj egy kicsit erről.
Igen, erről nagyon sok részletet nem oszthatok meg. Amit azonban szerintem elmondhatok, az, hogy én olyan speciális krízisben lévő személyekkel dolgoztam, ez egy zárt intézeti kereteket kell elképzelni, akik...
Börtön, ilyesmire gondolok?
Igen, jó, felek a pizsgász. Tehát olyan személyekkel dolgoztam együtt, akik jelentős krízis helyzetben voltak, különböző traumatikus élményeken, eseményeken mentek át, valamiféle szeraddikcióval küzdöttek, és az ő életüket, életvezetésüket kellett kicsit menedzselni a mindennapok során.
Ez mit jelentett? Te kvázi egy mentor voltál, egy segítő voltál ebben az esetben?
Így is fogalmazhatunk. Igen. Kellett egy viszonylag olyan külső objektív személy, aki kicsit egyfajta mediátorként van jelen a szervezet, és a szervezeti struktúra és annak minden eleme minden tagja között, és ezek között a személyek között megteremti a hidat kvázi.
Nagy általánosságban mondjál példákat, mert azt gondolom, hogy valaki, aki bekerül egy ilyen fogvatartó intézetbe, fegyház, börtön, nem tudom, ezeket a fokozatokat tesz, jobban tudod, valamilyen szinten lelkileg sérült. Azt gondolom, hogy majdnem mindenkinek szüksége lehet ilyen és ehhez hasonló segítségre, amit te nyújtottál.
Szükségük is van, tehát jöttek nagyon sokféle kérdéssel. Leginkább az a tapasztalat, hogy jó volt valakivel megosztani azokat a gondolatokat, azokat az érzéseket, amik bennük ezekben a helyzetekben keletkeztek, pláne, hogyha valaki első alkalommal találkozik ilyen intézettel. Azt sem tudja, hogy merre van arccal előre, mit kell csinálni, mit várnak el tőle, miért van ott, meddig lesz ott társai. Az ilyen személyeknek nagyon fontos a támogatás, a belső támogatás is. Nyilván így olyan eléggé szeparációs közegbe bekerülni, azért ez viszonylag megterhelő lelkileg szerintem mindenkinek. Volt, aki jobban viselte, volt, aki kevésbé jól. Nyilván itt mindenkire egyénre szabva meg kellett találni azt a támpontot, azt a kapaszkodót, amivel később tudtunk dolgozni.
tulajdonképpen ez egy terápia volt, egy hosszantartó terápia, amiből te következtetéseket vontál, és próbáltad a személyiségüket megfelelő irányba terelgetni?
Terápia semmiképp, ennek több oka is van, részint a jelenlegi képzettségemben, vagy még az akkori képzettségemben, plusz az adott rendszer keretei között azért terápiás lehetőségről nem igazán beszélnék. Egyfajta, én ezeket beszélgetéseknek hívtam, tehát hogy nem volt konkrét semmiféle terápiás, mélylélektani különböző elemzések, nem volt semmi ilyesmi. Sokkal inkább egy support, egy támogató beszélgetés.
És lehet azt mondani, ezek után, mert hát rengeteg emberrel beszélgettél, gondolom naponta történtek meg ezek a beszélgetések, hogy nagyon sokan mondják, a laikusok, meg én is, hogy van ilyen, hogy bűnöző alkat? Tehát akiről tudható, hogy a személyisége sajnos vonza a bajt.
Én nem hiszek ebben. Nagyon sokáig volt olyan felfogás, hogy vannak öröklött gének, vannak például van született gyilkos, stb. És hogy vannak olyan személyiségjegyek, amik arra predesztinálják az embert, hogy ő valamiféle bűnelkövetővé fog válni, és akkor ő a börtönben fogja az életét letölteni. A tapasztalatom az, hogy nem lehet így konkrétan ráhúzni, hogy csak a személyisége az, ami adja. Nagyon sok minden más. A társadalom, az a közeg, amiben ő felnevelkedett, ahova ő beleszületett, az, hogy milyen mintákat látott, milyen normákat követett, milyen a szocializációs közeg. Ezen kívül nyilván megvannak a pszichés tényezők, hogy mennyire temperamentumos, milyen temperamentum, milyen karakter jellemzői vannak az egyénnek, milyen predispozíciókkal rendelkezik. Tehát minden egy-egy ilyen szegmens adja ki azt, hogy valaki bűncselekményt fog elkövetni. Szituációs tényezők, például azért kell lopnom, mert éhes vagyok. Elvesztettem a munkámat, hajléktalan lettem, kikerültem az utcára, a családommal vagy nem tartom a kapcsolatot, vagy már nincs élő rokonom, valamiért lefele húz minden. Nincs pénzem, nincs keresetem, lopnom kell azért, hogy tudjak enni, lopnom kell azért, hogy tudjak inni. Elkövettem a bűncselekményt, nagy úristen, letartóztatnak és börtönbe zárnak. Nyilván egy ilyen típusú embernél más az, ami a bűncselekmény elkövetésére sarkalta. Nyilván megint más az, aki mondjuk szükségletkielégítés céllal követel bűncselekményeket, vagy hebből, vagy mert jól szórakozik, vagy akár ugye kiegészítő bűncselekmények, hogy azért lopunk, mert mondjuk drogra kell nekem valamit, ki kell fizetnem azt az adag biofüvet, azt az adag valamit. Tehát megint más ugye az a motivációs tényező. Úgyhogy leginkább én ebben látom azt, ami alapján lehet különbséget tenni, hogy mik azok a külső-belső tényezők együttesen, amik erre lehetőséget szolgáltatnak.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Erdély Ákos, kriminológus, okleveles kriminológus. Vele arról beszélgettünk, hogy mi az ő szakterülete, mi a feladata, a munkaköre, a hivatása, de mindjárt folytatjuk vele a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, magazinunk mai vendége Erdély Ákos, okleveles kriminológus, és arról beszélgettünk, hogy neki mi a feladata, mi munkaköre, mit kell tennie egy kriminológusnak, milyen feladatai vannak napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, sőt, hát azt kell mondani, hogy évről évre. Ákos, végeztél Miskolcon, elkezdtél dolgozni, sőt, azt mondtad, már az egyetem alatt dolgoztál, hiszen levelező képzésre jártál, hogy dolgozhassal, és gondolom, föltartsd magad, ez is egy fontos szempont volt, gondolom, hiszen a fővárosban éltél. Mennyibe volt azonosság az elméleti képzés, gondolok itt a egyetemi képzésre, és a gyakorlat között? Volt-e párhuzam, volt-e eltérő dolog, volt, amit ott tapasztaltál meg? Mert nagyon sok hivatásnál, szakmánál azt mondják, hogy igazán az iskola után a gyakorlatban lehet megtanulni mindent. Nálad ez hogy volt?
Csatlakozok ehhez a gondolathoz, akik ezt mondják. Az elméleti képzés nagyon jó, tökéletes. Aztán kikerül az ember, és elkezd dolgozni, tök mindegy, kriminológusként mondjuk legyen akár a NAV, akár rendőrség, bármely más. És én azzal szembesültem, hogy tök jó az az elméleti háttér, amit belénk súlykoltak, illetve amiket mi is elsajátítottunk. De ennek igazából a 70%-a az nem használható a gyakorlatban. Lehet, hogy ezt csak azért értem meg így, mert én egy olyan speciális területen dolgoztam, ahol mondjuk a kriminológus tudás 100%-ban nem hasznosítható, de azt éreztem, hogy inkább a hétköznapi rutin az, ami megadja a munkakörnek a sajátos jellegét. Tehát kriminológusként nem tudtam felhasználni minden egyes ismeretemet, amit szereztem, és amit elsajátítottam a mindennapi tevékenység során. Részben ennek az is lehet az oka, hogy ezért a kriminológia elég szerteágazó tudományterület, mint mondtam, a NAV-tól kezdve büntetés, végrehajtás, rendőrség, és még számtalan helyen alkalmaznak kriminológusokat. Nyilván minden terület hozza a saját speciális elvárásait, illetve azokat a feladatokat, amiket ott el kell látni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy inkább a gyakorlat az, ami meghozza ehhez azt a tudást, ami szükséges.
Folytassuk egy kicsit azzal, amit gyakorlatilag végeztél, ami a feladatod volt, hogy beszélgettél az elítéltekkel. Ezután mi következett? Jegyzeteket készítettél, feljegyzéseket készítettél, jelentened kellett-e esetleg, vagy volt olyan dolog, amire te derítettél fényt, de gondolom neked titoktartási kötelezettséged is volt. Tehát hogyan zajlott ez le? Meg volt a beszélgetés, volt egy főnököd, egy százados, egy ezredes, nem tudom pontosan, hogy zajlott ez nálatok?
Sok mindent ezzel kapcsolatban megint csak nem tudok elmondani. Itt azt kell látni, hogy ezen a rendszeren belül is több osztály van. Büntetés végrehajtás, nyilvántartás osztály, pszichológiai osztály, tehát nagyon sok szakterület, és velük való együtt dolgozás, kooperáció az, ami ezután következett. Leginkább a büntetés végrehajtási osztály, pszichológiai osztály között van a legnagyobb kooperáció, tehát nyilván nekik valamiféle információáramlás szükséges ahhoz, hogy egymást tudják segíteni, illetve ugye mindenkinek jó legyen ebben a rendszerben, de igen, elsődlegesen nagyon nehéz elkülöníteni, vagy meghúzni azt a határvonalatot bent, hogy mi az, ami még a fogvatartott irányába titoktartási kötelezettségnek minősül, mi az az információ, amit úgy érzem, hogy eléggé érzékeny információ, elég szenzitív információ, ami csak ahhoz a négy szem közti helyzethez tartozott, és azt nekem valahol a fejemben, memóriámban, emlékezetemben el kell raktároznom, és mi az, amit megoszthatok a kollégákkal, illetve az egyes szakterületekkel. Ez azért nagyon nehéz bent. Pláne úgyhogy 0-24-ben együttélés van, ezért nagyon sokszor voltak olyan pillanatok, amikor el kellett dönteni, hogy most akkor melyik határhoz megyek inkább közelebb, a titoktartási határomhoz, vagy az együttműködési határhoz.
Nagyon érdekes lehet az, hogy minden szakmában, hivatásban azért mérik, vagy saját magukat mérik az emberek. Eredményesség, sikeresség, sikerélmény. Neked ilyet mi okozott sikerélményt? Hiszen hát fogvatartottak voltak, holnap után is bent lesznek, és azért a számokat tekintve és megnézve rengeteg a visszaeső bűnöző Magyarországon.
De ezen a területen sikerélmény nagyon ritka. Ez így van. Nem lehetetlen lehetséges, de meg kell dolgozni érte, és kitartóan kell dolgozni. És hát kinek mi a sikerélmény? Van akinek az a sikerélmény, hogy előléptetik. Van akinek az a sikerélmény, hogyha egy több alkalmas ülés után a személy saját maga mondja ki azt, hogy gyakorlatilag neki min is kellene változtatni ahhoz, hogy mondjuk ne legyen visszaeső, és ne kerüljön megint börtönbe, ne kerüljön megint vissza az árkába. Nekem ez utóbbi okozott nagyobb sikerélményt, amikor így a személy hosszantartó, kölcsönös diskurzus után jött rá szépen fokozatosan, hogy neki igazából mire is van szüksége, mi az, ami miatt gyakorlatilag ott tartott, ahol tartott, és hogy mi az, amin változtatni kell akkor, amikor ő innen kiszabadul.
Akkor sokkor ott rengeteg minden múlott, vagy múlik?
Én ezt nem mondanám. Szerintem igazából ez csak ilyen terelgetés. Tehát az, hogy a személy saját maga jöjjön rá. Ugye én nem mondhatom meg neki, hogy mit rontott el szerintem, hogy szerintem min kell változtatni, azt pláne nem, hogy szerintem mit csináljon. Nyilván ügyes kérdésekkel lehet terelni, de ilyenkor szerintem ez csak egy ilyen bója, egy ilyen villogó bója, egy kis irányító bója, amit ilyenkor adhatunk a személynek, hogy próbálj meg kicsit más nézőpontból nézni az adott problémát, és próbáljon meg gondolkodni azon, hogy ő miket gondol, miket érez.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Erdélyi Ákos okleveles kriminológus, és arról beszéltünk ez idáig, hogy mi a konkrét feladata, annak ellenére egy csomó mindent nem mondhat el, hiszen titoktartási kötelezettsége van. Mindjárt folytatjuk vele a beszélgetést.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége Erdélyi Ákos okleveles kriminológus. Eddig arról volt szó, hogy neki milyen feladatai vannak, és inkább azt mondom, hogy voltak, hiszen az előzetes megbeszélés alapján kiderült, hogy a közelmúltban egy nagy váltást hajtott végre az életében, és ez a 2021-es is véletlenül egy nagyon jó év lesz, a 20-as talán kevésbé volt jó, de ez a 21-es mindenképpen lehetőséget teremt arra, hogy új utakat keressen Ákos, de azt elmondja ő maga, hogy mit képzel erre az esztendőre magának.
Így van. Hát az eddigi irányból, én a gyakorlati oldalán töltöttem el, nem azt mondom, hogy csak időt, de azért számmal mérhető időt, és most megint szeretnék kicsit a tudomány oldalára átkanyarodni, vagy visszatérni, kicsit ilyen hullámzó, mint a színuszgőr, vagy egyszer egyik oldal, másor másik oldal. Azt tervezem, hogy elkezdem a doktori képzést ősszel. Nyilván az a nagyvonalú terv. Még a megvalósítás apró szakaszában járok. Tervek már vannak, elképzelések vannak, téma, ötletek, fantáziák már vannak. Nyilván ennek a megvalósítása folyamatban van. A másik oldal, ami ezzel párhuzamosan fut, és szintén ehhez a tudomány elméleti vonalhoz kapcsolódik, az, hogy megint, vagy hát nem az, hogy megint, hanem még mindig, 7 év után is még mindig tovább képzem magamat. Most éppen Szegeden csinálom a következő pszichológus lépcsőfokot, úgyhogy ezt a kettő irányvonalat próbálom most egyelőre belőni erre 2021-es évre.
Ákos, és akkor mi a középtávú terved? Hiszen oké, doktori suli, Szeged, mi a fény az alagút vége?
A fény az alagút végén, arra én azt mondom, hogy kicsit megteremteni az összhangot a kriminológusság, pszichológusság, tudományosság, gyakorlatiasság között. Ez nagyon ilyen szofisztikáltnak tűnik, de egyébként tényleg az lenne a cél, hogy látni azt, illetve olyan közegben megteremteni a gyakorlati tevékenységet, ahol az évek során ezt a rengeteg megszerzett tudást valóban lehet alkalmazni, lehet hasznosítani, lehet gyarapítani, nem csak azt, hogy oké, megvan a papír, és akkor majd a hétköznapi feladathoz majd a rutin és az egyéb minden fogja hozzáadni azt a tudást, amivel dolgozni kell.
Ákos, több sulit végeztél, alapképzés, mesterképzés, most Szeged, tehát folyamatosan képzed magad. De mi leszel? Most mondhatnám, hogyha nagy leszel, de hát ez természetesen nem így van. De mi a cél? Mi akarsz lenni? És hol tudsz ezzel a képzettségelvel, nagyon szertágazó képzettséggel, végzettséggel elhelyezkedni?
Továbbra is a cél az a kriminálpszichológia, tehát kifejezetten kriminálpszichológiai tevékenység. Az, hogy ez hol, hogy ez vagy oktatói minőségben valamely egyetemen, vagy a gyakorlati oldalon, ezt már az élet hozza.
Mikorra tervezhető ez? Hiszen, hogyha ősszel kezded a doktori sulit, az néhány év. Szeged is gondolom néhány esztendő, tehát akkor lehet, hogy ebből hosszú távú tervek lesznek?
Valószínű. Amúgy sem jellemző rám az, hogy ilyen máról holnapra típusú terveket szövök. Időnként nyilván természetesen olyan is van, de hogy hosszú távon természetesen.
Az életed a munkád Pesthez, és most a tanulmány egy Szegedhez kötnek. És itt van Kiskunhalas. Ilyenkor, amikor hazajössz, hova mész haza? Hazajössz egyáltalán Halasra? Mit jelent neked ez a város, amikor, hát tényleg nagyon rövid időre, mert ugye beszéltünk, hogy ma délelőtt érkeztél haza, és már mész is tovább?
Azt tudom szerencsésen mondani, hogy én valóban hazajövök. Tehát nem egy ilyen elidegenedett valahova, ahova semmi kötődésem nincs már, ahol mindössze, idézőjelben mindössze egy családi ház áll, ahova én valamikor évente egyszer karácsonykor beesek, úgyhogy szerencsére rám nem ez jellemző. Én tudom mondani azt, hogy hazajövök a városhoz, hazajövök a szüleimhez, hazajövök a barátaimhoz, és hát hazajövök.
Ilyenkor mi történik itt veled? Hiszen hát sajnos pandémia van, világjárvány van, kicsit meghatározza ez az életünket, vagy nagyon meghatározza. Ilyenkor előre megtervezed, mert nagyon tudatos fiatalember vagy, hogy hát akkor kihez megyek, milyen barátokkal, stb. És tudom, hogy nagyon kötődsz például a gimnáziumhoz, magához, a Bibó István gimnáziumhoz, és az ottani tanáraidhoz.
A hazajövetelkor egyfajta spontaneitás az, ami talán megfigyelhető, azt kevésbé struktúrálom ennyire, hogy jó, akkor most 8 óra van, most ide kell menni, most 10 órakor felkelünk, most dél van, most emédenünk. Nyilván megvannak azok a az idézőjelben kis rutinok, rituálék, amik megvannak, nagyszülők, időnként egy barát, de hogy ezek nem annyira kőbevésett programok, amiket itt csak, jaj, hát akkor legyen meg is pipáljuk, és akkor menjünk tovább, hanem ez kicsit ilyen kötetlenebb dolog az egész mindenség. Ugyanígy a gimnázium is, az előadás, sok is, amiket tehát ezelőtt, évekkel ezelőtt szerveztünk, azok is egyfajta ilyen spontán kitörések voltak, vagy feltörések voltak. Úgyhogy Halashoz inkább ez a spontán énem az, ami idehúz és ami kötődik.
Ákos, Kívánom, hogy érezd magad itthon, Kiskunhalason, ne csak most, hanem a következőekben, évtizedekben is. Mi mindig visszavárunk. Nagyon jó volt veled beszélgetni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
És még azt kívánom neked itt a 2021-es esztendő januárjának közepén, hogy tényleg sikerüljenek a tervek, amiket elterveztél, és valamikor majd, ha újra beszélgetünk, akkor azt tud mondani, hogy István, igen, sikerültek. Még egyszer köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatók, én köszönöm kitüntető figyelmüket, én Tóth István voltam itt a mikrofon mögött, remélem, hogy jól szórakoztak, érdekes volt a beszélgetés Ákossal. Én még egyszer megköszönöm kitüntető figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.